Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, ez itt a délutáni magazin, a Civil Rádió 117 perc című műsora, nem csak háttérrádiózóknak, ahogy ez szokott lenni. Most is azzal kezdjük a magazint, hogy összefoglaljuk, hogy mi minden várható a következő 2 órában.
Az első témánk a Civil Kollégium alapítvánnyal lesz kapcsolatos, a tiszta szavazás kampányra hívjuk majd fel a figyelmet, illetve közösségszervező képzést is tartanak nem sokára, majd március 20 és 21-e között Bálint Mónika, a Civil Kollégium alapítvány ügyvezetője lesz majd a vendégünk.
Ezt követően, amikor az állóképek bemozdulnak címet adtuk, rövid filmek mutatják be a fővárosban eltűnt egyes városrészeket. Egy nagyon érdekes Anitikma stúdió, egy érdekes stúdió alakult, amelyik ezeknek a képeknek állóképekből mozgóképeket csinál, de úgy, hogy nem a mesterséges intelligenciát használja. Erről fogunk beszélgetni Kanda Csandrással.
Indul a tervezés a Rákos rendező projekttel kapcsolatban.
Erről egy pár szóval, hogy az első időszakban most az ideiglenes, tehát a nem végleges változtatásokat, nem a végleges megoldásokat kereső technikai, illetve közösségi megoldásokra lesz lehetőség a következő időkben. Gábor Péterrel fogunk beszélgetni, aki a fővárosi városrendezési főosztály tájépítészeti osztályát vezeti, és arról, hogy az átmeneti hasznosítás, a közparknak az átmeneti hasznosításában mi minden lehetséges, illetve ki hogyan tudna ötletet érvényesíteni, érdeket érvényesíteni ebben a kérdésben.
Az önkéntes szemle első 5 éve után konferenciát rendeznek, tehát az 5 éves az önkéntes szemle. A főszerkesztő dr. Bartal Anna Mária lesz majd a vendégünk, akit arról kérdezünk, mit érdemes tudni az önkéntes szemléről, a március 27-i eseményről, amelyet az Empathy Caféban rendeznek majd, illetve hogy mi lesz az új szám tematikája, erre is fény derül majd ebből az interjúból.
A múlt héten sokat beszéltünk, és sok fele lehetett hallani, hogy a Nemzeti Faültetés napja van. Ez így volt, a hétvégén zajlott ez vasárnap. A Népligetben egy kiáltvány is született, Bojár Iván András lesz a vendégünk, aki arról mesél, hogy is zajlott a hétvégi esemény.
A Petkupa stábja, illetve több művész és filmes szakember egy dokumentumfilmet készített a közelmúltban, a Szikvíz, az Incsiklandó Hungarikum címmel, nem is annyira a közelmúltban, mert 5 éven keresztül készült, vagy forgott ez a dokumentumfilm. Vészígy Katalin, a film szerkesztője, az egyik forgatókönyvíró lesz majd a vendégünk, akit arról kérdezünk, hogy mit érdemes tudni erről a filmről, és hogyan jön a Szikvízhez a PET palackok újrahasznosítása.
Egy múlt heti beszélgetést ismétlünk meg Nyirati Andrással, aki a Pécsi Emberség Alapítványnak a vezetője. Civilek új alapokon egy érdekes mozgalom indult, ami az állami forrásoknak a civil ügyekre való fordítását próbálja meg kontrollálni. Ennek erről a folyamatról beszélgetünk, ezt nagyon fontos témának tartottuk, ezért hoztuk újból elő a múlt hétről.
A Balaton mind a 4 évszakban szép, különösen kerékpárral. A téli bringatúra kora tavaszra csúszott, március 7-én tartják majd tehát a téli bringatúrát a Balaton környékén. Harangvölgyi András, a főszervező lesz majd itt velünk a vonalban.
Ennyi nagyjából a következő két óra, és hát a két óra végén ajánlani fogjuk a 19 órakor kezdődő Demokrácia Most című műsort, amiből egy mondatot azért most is megteszek: a polgárosodás, a civil társadalom esélyei Magyarországon. Erről fogunk beszélgetni stúdió vendégünkkel, Kovács Imre szociológussal. Ennyi tehát a következő két óra. A sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester Petik András nevében is köszöntjük Önöket, a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk, egy-két perc és indulunk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
Tiszta szavazás, ez a címe annak a programnak, amelyek több szervezet szervez. Pillanatnyilag az egyik házigazda Bálint Móni lesz a vendégünk, aki a Civil Kollégium Alapítványnak a vezetője, és ha jól tudom, arra irányul ez, hogy minél inkább az emberek öntudatosan, magabiztosan és a saját szavazatoknak az értéke szerint tudjanak dönteni majd, de hogy miről is van szó, és kik ennek a koalíciónak a tagjai, erről már akkor kérdezem is Bálint Mónit. Szia, Péterfi Ferenc vagyok.
Ja.
Halló, halló.
Szia, igen. A Tiszta Szavazás Koalíciónak a tagjai a Civil Kollégium Alapítványon kívül a TASZ, Társaság a Szabadságjogokért, illetve az a Hang, amelyiknek van most már 13 koordinátora országszerte, akik helyi csoportokat szerveznek, és emellett rendszeresen segítünk még a Political Capital azoknak a szakmai anyagoknak a kidolgozásában, amit 2022 óta a tisztaszavazás.hu oldalon teszünk közzé.
Ugye a szavazatvásárlás az egyik legelemibb dolga, amikor valahogy a szavazás meghiúsul, vagy valamilyen módon hamissá válik. Mi minden lehetséges, mi mindenre érdemes fölhívni ebben a koalícióban a választópolgárok figyelmét, hogy mire figyeljenek?
Igen. Hát az első lépés az még a választások előtt, hogy főleg akiknek az elmúlt években volt valamilyen címváltozás, vagy esetleg előfordulhat, hogy nemzetiségi listán vannak, hogy ellenőrizzék magukat a választási névjegyzékbe. Tehát a képzéseken is, és az online füzeteinkben is, amik elérhetőek, illetve a TASZ-nak a honlapján is vannak ezzel kapcsolatban segédletek, hogy hogyan tudja egy állampolgár azt ellenőrizni, hogyha változott a lakhelye, mondjuk, hogy hol fog szavazni, és annak megfelelően átjelentkezni a névjegyzékben, hogy ő hol és milyen körülmények között szeretne szavazni. Ez extrém módon fontos a külföldön élőknél. Most volt egy olyan műhelyünk, amelyik kimondottan a külföldön szavazóknak szólt, és olyanok vettek részt benne, akik külföldön élnek, de szeretnének szavazni a választásokon, hogy ők hogyan tudják a névjegyzékben az adataikat ellenőrizni, vagy feliratkozni a névjegyzékbe, ha valamiért már nem szerepelnek ott, ilyen is előfordult. Illetve volt korábbi években olyan, hogy valaki tévesen nemzetiségi listára került, és nem volt ez a szándéka, hogy a parlamenti választáson nemzetiségi listára szavazzon, amivel elveszti azt a lehetőségét, hogy valamelyik pártnak a listájára szavazzon, ezért fontos például ezt is ellenőrizni.
Hogyan lehet, milyen körülmények között tudtok valamilyen módon a nyilvánosságra hadni, azon kívül, hogy nyilván néhány helyen erről beszéltek, de vannak-e olyan kis csoportos, vagy valamilyen képzésszerű, vagy párbeszédet, diskurzust jelentő alkalmak, amikor azok, akik a választásra kapcsolatosan szeretnének nagyon akkurátusak lenni, amikor fölkészülhetnek?
Igen, egyrészt vannak online műhelyeink, ebből a következő online nyilvános műhely az március 21-én lesz, erre még lehet regisztrálni, de vannak személyes találkozások is, most már október óta szerveztünk országszerte beszélgetéseket, 7 helyszínen jártunk, és most szombaton pedig Békéscsabán és... Igen, Békéscsabán leszünk, az biztos, élőben műhelyt tartani.
Ilyenkor mindig a jogi eszközöket, pontosan a bejelentés lehetőségét, hogy egyáltalán hogy lehet felfedezni valamilyen visszaélést, ezeket beszélitek át, ezeket ismerik meg.
És igen, tehát hogy itt két lehetőség van, az egyrészt a jogtudatosság, hogy mint választópolgár felkészüljön valaki a saját jogaira, másrészt pedig azoknak a közösségeknek, akik valamilyen módon szeretnék elejét venni annak, hogy ne legyenek visszaélések, akár az ajánlásgyűjtés során, ami most már megvalósult, vagy a választás körüli napokban, vagy a választás napján, ők ismerik meg azokat a módszereket, amik az elmúlt években tapasztaltunk, és amiket összegyűjtöttünk, hogy milyen típusú visszaélések lehetnek, és van lehetőségük arra, hogy állampolgárként bejelentést tegyenek. Akármint közösség meg is szervezzék, hogy aznap vagy szavazatszámlálóként, még ha jól tudom, van lehetőség az önkormányzatoknál is jelentkezni szavazatszámlálónak, vagy valamelyik jelölt mellett, de akár állampolgárként bejelentést tenni, hogyha az utcán például azt tapasztalják, hogy szavazókat tömegesen szállítanak a választás helyszínére, vagy ajándékokkal, pénzzel veszik meg a szavazatukat. Arról is beszélünk, hogy ezeket hogyan lehet esetleg dokumentálni és bejelentést tenni, vagy feljelentést tenni a rendőrségen.
Ezek nagyon fontos állampolgári, vagy hogy mondjam, polgári tudatosságot segítő tudások, amelyek nem csak a mostani választásra, hanem mindig is használhatóak lesznek. Még egy témáról majd beszélünk, de annyit mondja, kérlek, Móni, hogy erre a tiszta szavazás ügyben, ha valakinek reflexiója van, vagy valamit szeretne, hogy hol keressen információt, partner, segítséget.
Igen, a honlapon nagyon sok információnk fenn van, a tisztaszavazás.hu, és ugyanezen a néven tisztaszavazás@ck.hu van egy e-mail címünk, ahova lehet írni, de ha kimondottan jogi kérdése van, akkor a TASZ-nak is van ezzel kapcsolatban most is lehetőségüket elérni a TASZ honlapján lévő e-mail címeken, és a választás előtti napokban lesz, élni fog újra a TASZ-nak a forró drótja, ahol élőben jogi segítséget lehet kérni telefonon keresztül a választási jogászoktól.
Még mielőtt a közösségszervező kérdésekre rákanyarodunk, láttuk, hogy lesz ilyen majd március 21-e előtt, még ezzel kapcsolatban egy kérdésem lenne. Ezek a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések, ezek nem hordoznak magukban bármilyen kockázatot a bejelentők számára? Mondjuk egy helyi településen, ahol mindenki ismer mindenkit, és tudjuk, hogy milyenek a helyi politikai viszonyok?
Nyilván igen, ez egy nehézség, ezért is próbálunk már meglévő közösségeket, civil aktivistákat elérni, olyan civil szervezeteket, akikkel mondjuk az elmúlt években kapcsolatba álltunk képzések révén, hogy legyen valami fajta védettsége az állampolgároknak, tehát ne egyedül szembesüljenek, vagy kerüljenek szembe azokkal, akik elkövetik ezeket a visszaéléseket. Maguk, akiket befolyásolnak, tehát akár ajándékkal, akár megfélemlítéssel, akár pénzzel, ők áldozatai ennek a rendszernek, és nem az a célunk, hogy őket érje valamilyen sérelem még ezután, de fel akarjuk hívni arra a figyelmet, hogy vannak, akik a választási eredményt befolyásolni próbálják ilyen visszaélésekkel.
Köszönöm szépen, és akkor még rövid kérdések a Resist Lab projekt keretében megvalósuló közösségszervező képzésekkel. Ha jól látom, akkor adományozói körök szervezése, közösségszervezés témákban lesznek majd ingyenes képzések március végén.
Igen. Március 21-én lesz ez a képzés, amit a Civil Kollégium Alapítvány közösen tart a Gyökerek és Szárnyak, akiknek lesz egy, tehát ők az adomány szervezői, ezt a blokkot tartják 20-án délután. A Resist Lab projekt az a Civilizáció Koalíció tagjai által szervezett kapacitásfejlesztő program, ami részben magának a hálózat vagy a Civilizáció Koalíció tagjainak szól, részben pedig olyan civil szervezeteknek, akik szintén szeretnék a kapacitásaikat, bázisukat, lehetőségeiket bővíteni, és ezért nyilvánosan is meghirdetjük. És hát a leginkább a közösségszervezés módszertanában, ami általánosan fontos, az az, hogy hogyan tud stratégikusan egy bázist építeni egy szervezet, hogyan tudja a tagságát megerősíteni, a feladatokat leosztani, és stratégikusan gondolkodni abba, hogy az ügyeit, céljait megvalósítsa.
Lehet-e még rá jelentkezni?
Igen, kint van azt hiszem a Civil Kollégium Alapítvány Facebook oldalán is, és a Civilizáció Koalíciónak a Facebook oldalán is a jelentkezés, ezt még a következő napokban hirdetni fogjuk, és nyitott. Budapesten lesz a képzés a Romanoker támogatásával a Napházban, elérhető helyen a második János Pál Pápa térnél.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk a tiszta szavazásról és a közösségszervező képzésről is.
Köszönjük szépen, szép napot!
Szia, minden jót neked! Bálint Móni volt a vendégünk a Civil Kollégium Alapítványtól.
Képzeljék el, régi budapesti várostörténeti képek egyszer csak megmozdulnak, az állóképből mozgókép lesz, valami különös dolog történik, az Animatika stúdió jóvoltából egy csomó minden, már erről egy pár évvel ezelőtt, talán másfél évvel ezelőtt egy kísérletükről a Civil Rádióban tudósítottunk, de most egy kiadvány készült ezekről, és egyáltalán az egész folyamatról kérdezem Konda Csandrást. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok.
Segítsen nekünk, mert ebben a új varázslatban, amiben előre is szeretném elmondani, ami nekem nagyon rokonszenves volt, hogy a sajtóanyagban is jelzik, hogy nem használták fel, vagy kerülték a mesterséges intelligenciát, tehát más utakon értek el izgalmas hatásokat. Szóval, hogy miről is van szó?
Igen, először is köszönjük szépen a lehetőséget. Hát itt a kérdését két részletben válaszolnám, meg igyekszem az első felétől röviden. Az egyik az, hogy elég pragmatikusok volt, amikor elkezdtük ezt, most már 24 éve ezt a sorozatot, akkor a mesterséges intelligenciában technika, vagy lehetőségek az ilyenfajta arhaizen filmeknél még hát elég gyerekcipőben sem jártak. Ez az egyik oka, és mindenféleképpen szerettük volna így is befejezni. A másik pedig az, ami amúgy véleményem szerint a sokkal fontosabb, hogy bár a technika lehetővé teszi azt, hogy nagyon jó illúziókat keltsünk, vagy szimuláljunk a régi képeknél, vagy bizonyos régi képek esetében, de nagyon sok helyen az úgynevezett hallucináció, a mesterséges intelligencia hallucinációja közbe lép, vagy közbe szól, ami miatt hiteltelenek lennének bizonyos képek, főleg azokra gondolok, amiken személyek, vagy jelenetek, vagy arcképek jelenenek meg. Nyilván az ez nagyon valós torz, és véleményem szerint akár még morbid feldolgozása is lehet a témának. A másik pedig az, hogy etikátlannak is tartottuk azt, hogy mimikákra, szoció jelenetekre használjuk ezt a technológiát, mert ugye amiben elhunyt személyekről van szó ezeken a régi képeken, úgyhogy etikai szempontból ezt nem láttuk etikusnak, mivel ezek a filmek azért zömében mégiscsak a épített örökségre, eltűnt épületekre, meglévő épületekre, megváltozott épületekre, eltűnt kupolákra reflektálnak. Itt etikailag talán ez a gát nem annyira erős, de itt is fellép a hallucináció veszélye, tehát olyan elemek kerülhettek volna bele a filmekbe, amik nem léteztek, emiatt ezt történelmi hamisításnak ítéltük meg, emiatt maradtunk ennél a kézi, úgynevezett hagyományos kézi technikánál, ami egy sziszifuszibb, sokkal lassabb technika.
Azt is írják valahol, hogy kézműves módszerrel zajlik. Közbeszóltam, bocsánat, nem hallottam, tehát azt is írják valahol, hogy kézműves módszerrel végezték el ezt a feladatot, ami hát egy nagyon találó arra, amit most itt felvezetett, amit benne mondott. Valójában várostörténetről van ugye szó, ön említett az épületeket, de nyilván ott a légkört, a milliót is érzékelni lehet akkor, és hát ha jól tudom, akkor az alap a Fortepán gyűjteményből válogatott képek voltak talán.
Így van, tehát több mint 700 fényképet dolgoztunk fel ebbe a 25 részben. Összességében ez a 25 rész általánosságban 3-4 perc hosszúságúak, mind a 25 rész másról szól. Van, ami kifejezetten a régi Erzsébet hídról, van olyan rész, ami az eltűnt kupolákról, van, ami a második világháború pusztításairól, de van, ami, hogy pozitív, és mondjuk már sokkal több pozitív részben, a milleniumi kiállításról, a sugárutakról, a nagykörútról, a legnagyobb palotákról, a legdíszesebb palotákról, és nem akarok többet spoilerezni, és a 25 részben így körbejárjuk ezeket a mérföldköveket. Zömében az aranykorra, tehát az 1800-es évek közepétől egészen 1945-ig dolgozunk fel képeket, és tulajdonképpen a célunk vele az volt, hogy közelebb hozzuk a nézőt az akkori korhoz, illetve hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy azokat az épített emlékeinket és örökséget sokkal jobban őrizzük, amik megmaradtak a számunkra, és egy picit kisé, hogyha lehetek profán, gonosz cél is vezérelt minket, hogy a nézőnek fájjon ezeknek az épületeknek, az eltűnt épületeknek a hiánya. Éppen ezért nagyon sok olyan épületet, teret kupolát tettünk bele, amiben ma már nem, abszolút nem, vagy nem abban a formában gyönyörködhetünk.
Akkor, ha jól értem, amit mondanak, akkor valójában belépünk egy ilyen élővárosba. A néző azt teszi, amikor bekapcsolja ezt a rendszert.
Igen, pontosan így van. Tehát 25 kis rövid film van ezen az albumon. Jól hallható vagyok?
Igen. Egy pillanatra elment a hangja, de most már remekül halljuk, igen.
Ezen a kis filmalbumon, ez egy A5-ös méret, hogyha valaki kinyitja, akkor automatikusan elindulnak benne a filmek, amik között lehet léptetni, lehet hangosítani, halkítani, meg van most már angol verzióban, és a magyar verziónak a narrátora, csodálatos színésznő a Hámori Gabriella, az angolnak is egy fantasztikus színésznő a Rebecca Johnson a narrátora, mindegyik narratív, és tulajdonképpen így azért 75 percen keresztül végig lehet kísérni, amiben a főváros aranykorát. Hát küllemre ez úgy néz ki, mint egy könyv, de csak küllemre, mert amint kinyitja valaki, akkor nem lapok vannak benne, hanem képek, tehát képeknek a megfilmesítései 25 részen keresztül, ahogy említettem, és több mint 750 fortepán képet keltettünk idézőjelbe életre, ezt ilyen több mint 10 000 fényképből választottuk ki számunkra legkedvesebbeket.
Valójában akkor ez nem egy információhalmaz, hanem valamilyen módon a várost építik föl maguk, meg még építi föl maga a néző is egy kicsit a képzeletével, és ahhoz valamilyen érzelmi kapcsolattal viszonyul, tehát visszalép ebbe a hajdani világba.
Igen, így van. Semmiféleképpen sem történelemleszkét szerettünk volna sem a vizuális világában, sem a verbális, tehát a narrációban sem létrehozni. Ezek inkább mesére emlékeztetnek mind a hangnemében, és nekem kifejezett kérésem volt a két narrátor színésznő az is, hogy úgy mesélje el ezeket, mint hogyha otthon a piculjának mesélni így esténbesi közben, de ez korosztályoktól függetlenül mindenkinek szól. A meséket amúgy mindenki szereti, nekem legalábbis ez a véleményem, és igen, nyilván van ennek egy szubjektív, meg objektív véleményezése is. Nyilván a tényeket nem akartuk torzítani benne, mind a történelmi tényeket, mind a építészettel és a városrendezéssel kapcsolatos tényeket, tehát azokat az információkat objektíven jelenítjük meg, mind vizuálisan, mind verbálisan, a történészek segítségét is kikértük, és iránymutatásukat is, hogy nehogy benne hagyjunk valami olyan dolgot, ami butaság, vagy nem valós. De nyilván mi a meséről van szó, hogy mesésorozatról. Idézőjelben mondom a mesét, mert amúgy ezek ilyen dokumentumfilmek, csak a narrátor teszi ilyen mesésebb jellegévé, hogy könnyebben átélhető legyen ez a dolog, vagy ezek a filmek, ők segítenek abban, hogy ebbe a világba, ebbe a millióbe jobban be tudjon benne a néző, jobban tudjon azonosulni vele. Legyen az hazai néző, vagy külföldi, és azért készítettük el mindenféleképpen angol nyelven is, hogy itt azért a külföldiek is tudják, és megismerjék azt, hogy ez a főváros, a világ egyik legszebb fővárosa most is, de hogy talán, hogyha szabad ezt mondanom, akkor a második világháború előtt
különösen így volt.
Még szebbnek tartottam. Ezzel nem teljesen vagyok egyedül, úgy mondom, hogy egy többségi véleményt mellett foglalok most most állást, és szerettem volna én rendezőként és a csapat is, hogyha ez az üzenet eljut a nézőközönséghez.
Budapest Filmbox a neve ennek a albumnak, ennek a kiadványnak. Hol lehet ezt vásárolni? Hogy lehet hozzáférni?
Igen, készítettünk egy webshopot, ott jelenleg még csak a magyar verzió érhető el, egy-két héten belül fel lesz az angol verzió is, a budapestfilmbox.com-on. Készül amúgy a kettő, a Budapest Filmbox 2, újabb 25 történetet, tehát Gőzerővel dolgozunk rajta, hogy ez elkészüljön októberre, mert már be is harangoztuk, meg sokan várják, illetve limitált helyeken elérhetőek múzeumshopokban, bizonyos kiállítóhelyeken vagy vásárokon, de legegyszerűbben a webshopon lehet róla leírást, tízereket megnézni, magát ezt a kis terméket jobban megismerni.
Hát szerintem, amit elmondott meg, amit ebből én kikövetkeztetek, ez sikerre van ítélve, úgyhogy reméljük így is lesz. Az elmúlt percekben erről az új kiadványról, a Budapest Box filmboxról beszéltünk. Konda Csandrás volt a vendégünk, és szerintem még vissza is fogunk térni erre.